Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 34. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük, áldva és magasztalva a mi Urunkat, Istenünket. A 34. Zsoltárunk első verse így kezdődik: mindenkorom áldom az Urat. Folytassuk énekben mondott könyörgésünket, a 229. dicséretünket énekelve. A 229. dicséretünk mindhárom versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
Elégyen, kérájunk meg.
ami segítségünk, vigasztalásunk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szeretett minket, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. Hitvallásunk tanítása a Heidelbergi KT 15. úrnapjában az apostoli hitvallás tételeinek magyarázata, azon belül is a fiúról vallott tételek magyarázata. Mit értesz az alatt, hogy szenvedett? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében, lelkében elhordozta, és pedig avégre, hogy e szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, ami testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot és az örök életet megszerezze. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely reánk szállana. Nagyobb dologé az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mintha más némű halállal halt volna meg. Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette. A kereszthalált ugyanis Isten megátkozta. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első leveléből, a Korintus beliekhez írt levél 9. fejezetéből szól hozzánk, méghozzá 16. verstől kezdődőleg a 23. verssel bezáróan. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok. Ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem a Krisztus evangéliumát anélkül, hogy élnék az evangélium hirdetésével együtt járó szabadságommal. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt levő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Isten áldása van rajtunk, gyertek, kérjük az ő segítségét, imádkozzunk azért, hogy megérthessük hozzánk való üzenetét. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért a végtelen hatalomért, amelynek sokszor sokféle jelét adtad, és amelyről bizonyságot tesz előttünk a te kijelentésed, a Szentírás is. Dicsőítünk téged azért, mert hatalmas vagy, és mert szeretsz bennünket. Dicsőítünk azért, mert érettünk bűnös emberekért, annyi mindent tettél és teszel, hogy kiragadjál bennünket a kárhozatból. Dicsőítünk azért, mert nincs olyan akadály, amit le ne tudnál rombolni, és amit ne romboltál volna le terved véghezvitelének érdekében. Köszönjük te neked azt, hogy ezzel a végtelen hatalommal jössz most is hozzánk. Köszönjük, hogy van hatalmad az emberi szavakat a te igéddé formálni, és elvégezni azt a csodát, hogy miközben láthatólag csak mi emberek vagyunk itt együtt, mégis te, a felséges Isten, megszólalsz, és a szívünkre beszélsz. Tedd ezt a csodát meg közöttünk, arra kérünk téged, és légy hozzánk irgalmas, hogy megérthessük azt, hogy te vagy az, aki keresel bennünket. Neked tartozunk számadással mindazért, amit hallunk és megértünk. Köszönjük azt, hogy te ma is a javunkat akarod. Köszönjük, hogy te azért jöttél el erre a világra, a te fiad az Úr Jézus Krisztus által, hogy szabadulást és szabadságot hozzál. Dicsőítünk, hogy most is ezt kínálod nekünk. Adjad, hogy ezt fölismerhessük, örömmel fogadhassuk, hogy a te személyeddel békességre juthassunk, és ezáltal Krisztusban az örök élet várományosaivá lehessünk. Amen. Kedves testvérek, mi pedig készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 196. dicséretünk 3 versének éneklésével, a 196. dicséretünk 3 versét énekeljük, mondjatok dicséretet keresztjének, az Úr Istennek. Így kezdődik az első vers. Mondjatok dicséretet keresztjének, az Úr Istennek, szentséges tiszteletet adjatok ő nevének. Örvendjetek ő neki, igaz isteni buzgóságban, mert köztetek lakozik az Anya szent egyházban, és ő megelégíti lelketeket lelki kenyérrel. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából olvasom. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levelének 9. fejezetéből a 24. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszt, ahol ezeket találjuk megírva. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Kedves testvéreim, sok jellemző vonása van egy-egy történeti kornak és a történeti korban élő embereknek, amelyek között azonban mindig vannak kiugró jellemvonások, amik egy-egy társadalmat vagy egy-egy történelmi korszakot jellemeznek. Nem lesz könnyű dolga annak, aki a posztmodern kor jellemzőit vagy emberi legfőbb jellemvonásait akarja majd valamikor megállapítani. Azt azonban úgy gondolom, hogy mindenképpen ott fog szerepelni, mert már most ott szerepelhet erről a korról és a kor emberéről, hogy a dolgok abba az irányba mutatnak, hogy egy kor embere arra törekszik, arra vágyik, és azt munkálja, hogy a dolgok mindenféleképpen hozzá igazodjanak. Egy olyan világban élünk, ahol az ember azokat a dolgokat szereti, keresi, amelyeket egy mai szóval vagy fogalommal így jellemezhetünk, hogy személyre szabhatóak. Amelyek személyre szabhatóak. Azokat a szoftvereket, azokat a készülékeket szeretjük, amelyek személyre szabhatóak, amik én benne lehetek a dolgokban, alakíthatom, formálhatom, úgy tehetem, úgy alakíthatom a dolgot, ahogy az nekem tetszik, ahogy az nekem jól esik. Azt gondolom, hogy egy ilyen világban különös üzenete van annak az igének és annak a szónak, levélnek, amellyel Pál apostol megszólít most bennünket, amelyen keresztül Isten beszél hozzánk. Azt gondolom, hogy elvárjuk ezt sokszor Istentől is, hogy igazodjon hozzánk. Sok boldogtalanságnak és sikertelenségnek az oka a mai világban az, hogyha valami vagy valaki nem alkalmazkodik hozzánk. Éppen nemrégiben egy tehetségkutató műsorból láttam egy pár percet, ahol valaki, akinek azt mondták, hogy ő nem tehetséges, azzal válaszolt a zsűrinek, hogy hát az a baj, hogy önök nem értik az én művészetemet, vagy önök nem alkalmazkodnak hozzám. Én azért vagyok most sikertelen, mert önök, akiknek itt észre kellene venni az én nem létező tehetségemet egyébként, önök nem alkalmazkodnak hozzám. Az ember ilyen. Sokszor azt gondoljuk, amikor esetleg valami nem úgy történik, ahogy mi azt szeretnénk, hogy az Istent nem sikerült magamra igazítani. Biztosan vannak itt közöttünk olyan testvérek, akik imádkoztak életük folyamán dolgokért, és talán ezek a dolgok nem történtek meg, nem következtek be. És az embert mindig szomorúvá teszi. Úgy éljük meg, hogy sikertelnek vagyunk, és az ember hajlamos, hogy Istent kezdje okolni. És azt mondani, hogy Isten, hát nem sikerült téged személyre szabnom. Itt vagyok én a problémámmal, mondanám is neked a megoldást, de te nem akarsz hozzám alkalmazkodni. És még a hívő ember is hajlamos arra, hogy Istent kezdje hibáztatni. Miért? Mert egy ilyen világban élünk. És ez a világ, amelyben benne vagyunk nyakig, a fejünk tetejéig, ez a világ hat ránk. Olyanok vagyunk, mint akik belemennek a koszos vízbe. Abból nem lehet tisztán kijönni, mert a koszos víz átjárja az ember testét, ruháját, és abból csak úgy lehet kijönni, hogy az ember maga is piszkos és koszos. Benne élünk keresztény emberekként ebben a világban, és mi nem tudjuk megakadályozni azt, hogy ennek a világnak sokféle hatása utol ne érjen bennünket, és meg ne próbáljon bennünket. Olyan világban élünk, ahol az ember magát tette a középponttá, amely világban az én áll a középpontban, nem úgy általában az ember, hanem én, aki ezt mondja. Én állok a világ középpontjába, és azt várom, hogy minden igazodjon hozzám. Erre mutat a technika, amely kiszolgálja az embert. Ebbe az irányba visz a robotok termelése, amelyek arra vannak, hogy mint technikai rabszolgák bennünket kiszolgáljanak, az én életemet könnyűvé tegyék. Divatos szó és fogalom, lehet, hogy az idősebbek nem értik, de fiatalok is vannak itt közöttünk, hogy mindent skinezünk, állarcokat teszünk föl mindenhova, sémákat, amelyek nekünk tetszenek, amiben egyediek lehetnek azok a dolgok, amiket használunk. Hát ilyen az ember, ilyen az a világ, amiben élünk. Nemrégiben egy másik műsort láttam a televízióban, ahol két nevesebb színésznővel beszélgetett a riporter arról, hogy hát az életükben mégis mi a kapaszkodó. Hogy mit gondolnak és mit tudnak elmondani az életükben arról, hogy mi a kapaszkodó az életükben. És az egyik rögtön azzal kezdte, hogy Isten. Hú, miért megörült a szívem, hogy hát mégis elhangzik kereskedelmi televízióban egy ilyen dolog, hogy az életében Isten a kapaszkodó. Aztán utána a másik, a fiatalabb is mondta, hogy az ő életében is Isten a kapaszkodó. De ahogy elkezdett elmélyülni ez a beszélgetés, mert a riporter többet akart erről az ügyről egy kicsit tudni, hát kiderült, hogy az egyikük emellett sík babonás, teljesen babonás, a másik meg megvallotta, hogy ő buddhista. És akkor néztem ott nagyokat, hogy és rájöttem, hogy ilyen a személyre szapató Isten. Hogy persze, hát az Isten. De az én Istenem olyan Isten, ebből a nyilatkozatból kiderült, aki mellett vígan el van a babonaságom. Olyan babonaság, ami nem hétköznapi babonaság. És a másik életében meg egy olyan Isten, egy olyan személyre szabott Isten van, aki mellett megfér a buddhizmus. Sőt, hát aki igazából befért a buddhizmus mellé. Hát a végén az derült ki a riport, hogy ő inkább buddhista, de hát azért Isten is ott van. Mint egy ilyen végső kis biztosíték, mint egy kis kapocs. Hát így akarja az ember magára szabni a világot, és így akarja magára szabni az ember még Istent is. És tulajdonképpen ebben a nagy magunkra szabunk hangulatban, amikor mindent a magunk szolgálatába akarunk bele kényszeríteni és állítani, beleütközünk egy problémába. És ez a probléma az, hogy léteznek más emberek is rajtunk kívül a Földön. És a sok ember, aki mindent magára akar szabni és igazítani, előbb-utóbb beleütközik a másik emberbe. És a másik ember azért probléma számunkra, mert a másik ember nem tudjuk magunkra szabni és magunkra igazítani. Mert mindenki egyéniességre törekszik. Arra, hogy az én akaratom, döntésem megvalósul. Ebben nem fér bele az, hogy én a másiknak legyek a szolgája, hogy én alkalmazkodjak a másikhoz, alkalmazkodjon a másik is hozzám. Ebben a világban, amiben élünk, egyre nagyobb elvárás azonban az, hogy az ember alkalmazkodni tudjon. Nagyon sok ember, aki elveszti a munkáját, nem azért veszíti el, mert a munkájára nincs szükség, hanem azért, mert nem tud alkalmazkodni. Nem tud alkalmazkodni. Nem tud alkalmazkodni az elvárásokhoz, a főnök igényeihez. Nem tud alkalmazkodni ahhoz a közeghez, amiben dolgozik. És most én nem minősítem, hogy az a főnök, az a közeg, vagy az az elvárás jó-e vagy sem. nem tud alkalmazkodni. És akkor könnyű kidobni, és majd hívni helyette valakit, fölvenni valaki mást, akitől azt reméljük, hogy jobban fog alkalmazkodni ahhoz, hogy 200%-ot teljesít, és 30%-ot kap ezért mondjuk bér gyanánt cserébe. Ilyen a világ, amiben élünk. Egyre nagyobb elvárás. És az ember, az az igazság, hogy ebbe a kettősségbe, ebbe belebetegszik. A modern kor betegsége, a társadalomnak a betegsége, az sokszor pont itt gyökerezik. Nem lehetek önmagam, pedig önmagam szeretnék lenni, és az ember ebben fölörlődik. Egy csomó frusztrált ember van körülöttünk, akit feszélyez az, akit beteggé tesz az, hogy én kényszerből alkalmazkodom, miközben én más szeretnék lenni. Vagy hogy így mondjam, én mindig alkalmazkodom, de hozzám nem alkalmazkodik senki. És az embert hosszú távon ez felőrli. Az embert feszülté teszi, idegessé teszi, amiből persze jól megélnek a pszichológusok, meg a pszichiáterek, akik az ideges embereket végighallgatják. Azt nem mondanak nekik semmit, maximum egy-két olyan tanácsot, hogy menjél ki egy domboldra, azt üvölcsél. Na, ezért még oda is hagynak 10 000 forintokat az emberek. Jó tanács, nem azt mondom, biztos sokat ér, de 10 000 forintokat? Most kérek. Vagy hogy legyél más. Hát jó, de az a baja, hogy nem tud mássá lenni. Akarjál más lenni? Jó tanács, de az a bajom, hogy nem tudok mássá lenni. Akkor most mi legyen? Hogy legyen? Az ember belebetegszik ebbe, hogy a világ azt sugallja, hogy legyek önmagam, legyek én a középpontba, de nem tudok én a középpontba lenni. Nos, az apostol, mikor megszólal 2000 éve ezelőtt, olyan dolgot mond el magáról, és egy olyan dolgot mond el a keresztényeknek, ami akkor is, meg most is nagyon elgondolkoztató. Mert, mint hogyha az apostol valami olyasmiről beszélne nekünk, amit mi egyáltalán nem akarunk, és mint a valami olyasmire bátorítaná az olvasókat, ami már akkor is, és ma is idegen tőlünk. Nézzük csak, mit mondott az apostol. 22. vers második felében azt mondja az apostol, hogy mindenkinek mindenné lettem. Mindenkinek mindenné lettem. Ez azt jelenti, hogy az apostol azt állítja magáról, hogy én alkalmazkodtam. Hogy én alkalmazkodtam. Nem azt mondja, hogy mindeneket olyanná tettem, és mindenkit rákényszerítettem, hogy olyan legyen, amilyennek én akarom, hanem az apostol magáról mondja ezt, hogy én mindeneknek, itt felsorolta, és föl is olvastam, zsidóknak, törvény alatt levőknek, törvény nélkül levőknek, erőtleneknek, én mindeneknek mindenévé lettem. Mindenkihez alkalmazkodtam. Kedves testvérek, az a program, amit itt az apostol mond, az nem az önmegvalósításról szól. Nem arról szól, hogy én berendeztem a világot magam köré úgy, hogy minden rólam szóljon, hanem ez az önmegtagadásról szól, ez az apostoli program. Arról szól, hogy én magamat megtagadtam, és mindenkinek mindenné lettem. És én úgy gondolom, hogy amikor olvasuk ezt a szakaszt, akkor talán sokak őszinte gondolata, első gondolata az, hogy na, akkor most ezt itt becsukjuk szépen. Nekünk már elegünk van abból, hogy mindig mindenkinek mindennél legyünk. És lehet, hogy az apostol ilyen ember volt, de mi ilyenekké nem akarunk lenni. Minket megdúlt a tatár, a török, a kommunizmus, a vadkapitalizmus, most már mindenkinek mindenévé lett, a mi népünk, mi magunk is abban a szakaszban, amiben éppen éltünk, és most még az apostol is ezt mondja magáról, az ember magyarázza, és azt mondja, hogy ez nekem nem jó program. Ez nem jó program. Hát ettől én csak feszült leszek. Ettől csak ideges leszek. Ezt a dolgot én nem akarom a magam életébe. Ne tovább, még esetleg az is megfordulhat bennünk, hogy ez a Pál apostol valami mazohista lélek volt, aki bírta ezt, vagy élvezte ezt, hogy mindenkinek mindenné lett. Vajon erről van szó? Vagy pontosan miről is van itt szó? Mi értelme van ennek? Azt mondjuk, hogy igen, egy mértékig ez a dolog, amit az apostol itt mond nekünk, mindeneknek mindennél lenni, egy mértékig működik. Persze hajlandóak vagyunk pozícióért, pénzért, fizetésért, pillanatnyi kis szeretetért, pillanatnyi kis örömért, na ennyiért hajlandóak vagyunk mássá lenni. Ha ez a kulcsa, üsse kő, mássá leszünk. Ha a főnöknek az a happy, hogy nyakkendőbe kell bejárni, dolgozni, akkor fölkötöm a nyakkendőt, ezen nem újon, ennyit hajlandó vagyok hozzá alkalmazkodni. Ha a feleségem békén hagy, hogy én leviszem a kukát, akkor elviszem, de hagyjon utána békén. Ha a kutya nyugodt attól, hogy leviszem, aztán kísérgetem egy kicsit a téren, akkor megteszem, de utána hagyjon békén mindenki. Ilyen az ember. Vannak célok, amiért az ember azt mondja, hogy hát ezt még bevállalom. Átlátható dolgok, ezt még bevállalom. De utána szűnjön meg ez a világ. Én ilyen életmódra, életformára nem akarok berendezkedni. Sajnos testvérek, azonban az a helyzet, hogy a világ hat ránk. És mi keresztjének is ebben a közegben hajlamosak vagyunk ilyenné lenni. Istennel is ilyenek vagyunk. Nem csak, hogy magunkra akarjuk az Istent szabni, hanem az ember azt keresi, azt kutatja, hogy Isten, mi kell neked? Mondd meg, hogy mi kell neked. Én megadom, de utána hagyjál békén. Mondd meg, hogy mi kell neked. Sokszor így éljük meg a templomba járást. Az Istennek kell. Jó, jó az Istennek békességbe lenni, akkor elmegyek a templomba. De utána ne szóljon. Utána ne avatkozzon bele többet a dolgaimban, majd hagyjon nekem 6 napot, azt a hetedikben, azt a másfél órát, azt odaadom neki, de utána legyen csönd. Ilyen az ember Istennel is. Ha az kell, hogy fizessek valamit az Istennek, akkor mondja meg, lefizetem, oda teszem, de aztán hagyjon békén. Aztán sokszor hív emberek is ilyenek. Most Isten, az kell neked, hogy én valakinek segítsek? Na, segítek neki? De ez nem az én életformám, utána hagyjál békén. Elmondom én valakinek a te nevedet, meg hogy higgyen Jézusba, kipipáltuk, de most már hagyjál békén. Hadd éljem a magam életét. Hadd legyen az én életformám az, amit én kialakítok, és amit én szeretnék. Pál apostol azonban úgy beszél magáról, mint akinek az életében az önmegtagadás egy életforma. Nem azt mondja, hogy időnként alkalmazkodtam emberekhez, időnként alkalmazkodtam helyzetekhez, hanem azt mondja az apostol, hogy én mindeneknek mindenévé lettem. Ez volt az én életformám, és ez az én életformám. És föl kell, hogy menüljön bennünk az, hogy de miért? Mert jó, hogy ő megtette, de miért tette meg? Győzzél meg bennünket, mondhatnánk Pál apostolnak, ha itt lenne közöttünk, és hogyha egy jó célt mutatsz, akkor lehet, hogy a követőid leszünk. Ha meggyőzöl bennünket, hogy miért érdemes önmegtagadó életet élni az önmegvalósító élet helyett, ha meggyőzöl bennünket, hajlandóak leszünk téged követni. Az apostol nem árul zsákba macskát. Azt mondja, hogy én azért alkalmazkodtam, én azért tagadtam meg magamat, mert van célom, aminek az érdekébe ezt tettem. Na, ez már jó, mert azt mondjuk, hogy ha van cél, akkor kivele, mondd meg, mi az a cél, amiért ezt megéri megtenni. Azt mondja az apostol nem egyszer, hatszor a felolvasott szakaszba, hogy én azért alkalmazkodtam, azért lettem mindeneknek mindenévé, hogy megnyerjem azokat, akik között vagyok, megnyerjem őket az evangéliumnak. No, megtöri az ember homlokát, azt mondja, hogy ennél valami kis combosabb dolgot vártunk. Ez biztos, hogy elegendő arra, hogy mi most ezen fölbuzduljunk? Kedves testvéreim, az apostolnak elegendő volt. Elegendő volt ez a cél ahhoz, hogy életformaként megélje az önmegtagadást. Miért? Azért, hogy másokat megnyerjek. Megnyerjek másokat. Nyerni mi is szeretünk. De ha itt elolvassuk, akkor az apostol nem arról ír, hogy embereket megnyerjek magamnak. Mert arra gondolnánk, hogy jó, hát még ezt is bevállaljuk, hogyha utána azok, akiket megnyertünk, a modern kor játéka szerint, a piramiselv szerint alánk dolgoznak, aztán hajtják a hasznot nekünk. Na, akkor még ebbe belemegyünk. De Pál apostol nem arról beszél, hogy megnyerjem az embereket magamnak, hanem azt mondja az apostol, hogy én azért éltem és élem így az életemet, azért alkalmazkodtam azokhoz, akikhez alkalmazkodtam, hogy megnyerjem őket az evangéliumnak, Jézus Krisztusnak. Annak a drága személynek, aki az én életemet megváltoztatta, aki engem más emberré tett. Azért alkalmazkodtam, hogy megnyerjem őket egy ügynek, a Krisztus ügyének, hogy megnyerjem őket a bűnbocsánatnak, az örök üdvösségnek, ami hiányzik az életükből, ami miatt céltalanok, ami miatt tanácstalanok, ami miatt félnek, ami miatt nem tudják, hogy a sok lehetőség közül már mit vegyenek a kezükbe. Azt mondja az apostol, én mindenné lettem, hogy őket megnyerjem annak, aki engem is megtalált és utolért, a Krisztusnak. Kedves testvéreim, az apostol annak a kornak a szellemiségétől is idegen volt ezzel a szemlélettel. Nehogy azt gondoljuk, hogy akkor ez könnyebb életprogram volt, mint ma. Sőt, bizonyos értelemben sokkal nehezebb életprogram volt. Mégis azt mondja az apostol, hogy az a célom, amelyért alkalmazkodom, hogy én embereket megnyerjek Jézus Krisztusnak. Így folytatja, hogy mindezt az evangéliumért teszem, tudnélik, hogy mindeneknek mindenévé leszek, hogy részes társ legyek abban. Hogy részes társ legyek abban. Azt gondolhatnánk, kicsit nagyképű ez az apostol, mert eddig azt hittük, hogy az evangélium az Krisztus. És most ő is ott követelőzik, hogy részes társ akar benne lenni. Na, nem lőtt egy kicsit túl a célon? Azt jelenti az apostol mondata, mert mindig együtt kell, hogy vizsgáljuk az ő mondatait, az ő leveleit, amiket írogatott, meg mindazt, amit elmondott itt a korintusi levélben is ezt megelőzően, hogy én nem kiegészítem az evangéliumot. Nem úgy vagyok benne részes társ, hogy kiegészítem azt, hanem ebben az ügyben, az Isten ügyében nekem feladat van kiosztva. És én ezt a feladatot akarom teljesíteni. Én úgy válok ennek a tökéletes ügynek a részesévé, hogy az Istentől rám rót feladatot elvégzem. Hogy amit Isten rám szabott, azt én elfogadom és elvégzem. Éppen ezért zárja ezt a gondolatkört azzal az apostol, hogy én nem céltalanul futok. Hát én nem csak úgy vagyok hívő, hogy most már megtaláltam Istent, aztán nagyon boldog ember vagyok, és azért néha-néha, ha úgy adódik a sor, hogy már nem tudom kikerülni, akkor beszélek egy kicsit Istenről. Hát nem ezt mondja az apostol. Nem azt mondja, hogy én céltanú éldegélek a világban, hanem azt mondja, az én célom már ez lett. Hogy az evangéliumnak megnyerjek embereket. Hoz egy másik hasonlatot is, egy ökölvívót állít elénk, és azt mondja, én nem a levegőt vagdosom össze-vissza. Hát azon nem sokra megy az ember, úgy nem lehet győzni, a levegőt vagdosom a ringbe. Én tudom, hogy mit akarok csinálni. Én nekem az a dolgom, hogy megnyerjek embereket, és alkalmazkodom ő hozzájuk. Természetesen, testvéreim, távol álljon tőlünk az a gondolat ebből adódóan, hogy az apostol, ahogyan talán ezt félreérthették volna Korintusban is, semmilyen arcú ember lett volna. Hát nem azt mondja itt az apostol, hogy a piásokkal én együtt piálok, hogy őket megnyerjem Jézusnak. Félreértés ne essék. Nagyon sarkítom ezt. Nem ezt mondja az apostol. Hogy a káromkodó közé beállok én is káromkodni, hogy megnyerjem őket Krisztusnak. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy én nekem van törvényem, ami engem köt. Ez azt jelentette az apostol életében, amit gyakorolt ott Korintusban is. Nem azt mondta a korintusbelieknek, egy már több levél váltás kapcsán lévő párbeszédben, hogy én most már többet nektek nem írok. Mert a korintusi levelet olvasva kiderül, hogy az apostolnak nem ez az első levele Korintusba, csak ez az, amit mi első levélnek nevezünk. Ott már volt levélváltás, volt kommunikáció. Az apostol azt mondja, hogy én nem azt mondom most már nektek, hogy annyira fafejűek vagytok, hogy én nem tárgyalok veletek többet. Nem azt mondja nekik, hogy barátaim, olyan dolgokat műveltek, amivel már nem vállalhatok semmiféle közösséget, hanem ezt a levelet, aki végigolvasa, azt fogja látni, hogy az apostol beszél ezekkel az emberekkel a problémákról, nem fut el a problémáik elől, nem mondja rájuk azt, hogy na, ti már reménytelenek vagytok, hanem alkalmazkodik hozzájuk. Tudja, hogy a korintusi keresztjének, akiknek ez a levél szól, fuldoklanak, mert az önmegvalósító élet irányába mentek el. Hogy azt hitték, hogy a keresztjén élet is arról szól, hogy mindent úgy csinálunk, hogy nekünk frankó és jó. És az apostol tudja róluk, hogy fuldoklanak már lelki értelemben, hogy nem kapnak levegőt. És mit csinál az apostol? Elkezdi őket tanítani. Adja nekik a levegőt. Próbálj őket fölhúzni a kapálózásból, az önmegvalósításnak ebből a mocsarából, próbálj őket kiráncigálni, nem hagyja ott őket. Mindeneknek mindenévé lettem, kedves korintusiak, jövök hozzátok újra, szedegetjük ki a szennyest alólatok. Próbálok benneteket megfürdetni, megmosdatni. Azt mondja más helyen az apostol egy másik gyülekezetnek, hogy fájdalommal szüllek már benneteket. Újból és újból, mire végre kiábrázolódik rajtatok a Krisztus, mindeneknek mindenévé lettem. Én alkalmazkodom hozzátok. Nem azt akarom, hogy ti engem szolgáljatok, hogy olyanná legyetek, amilyenek én szívesen látnálak benneteket, hanem meg akarlak benneteket nyerni, hogy ti önállóan, szívből, lélekből, megismerve az evangéliumot, fölismerve Istent, odaadjátok magatokat hittel az Úrnak, úgy, ahogy ezt én is tettem. Hogy nemet mondjatok az önmegvalósító életformátokra, és igent mondjatok az Isten céljára, az Isten céljára, hogy fölvegyétek ezt életformaként, nemet mondani magamra. Így mondja az apostol, hogy megsanyargatom a testemet. Megsanyargatom a testemet. Igent mondok Istennek, és lemondok magamról. Azért, hogy az evangéliumban részes társ lehessek. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy a keresztjén élet az ma is céltudatos élet. A keresztjén élet nem lehet olyan élet, amiben azt várjuk, hogy mindenki és minden hozzánk alkalmazkodjon. És hogyha ebben a világban így élnek is körülöttünk az emberek, ma az apostolon keresztül Isten józanít bennünket. És azt mondja, hogy nekünk kell inkább alkalmazkodnunk ehhez a világhoz, még nagyobb szeretettel, odaadással, önmagunkat beáldozva azért, hogy megnyerjük őket Krisztusnak. Talán mindannyian értjük és sejtjük, testvéreim, hogy ez csak azoknak lesz az élet programjává, akik Jézus Krisztusban megismerték az üdvözítőt, akik megértették azt, hogy nekünk nincs életünk Jézus Krisztus nélkül. Erre nem lehet rábeszélni olyan embert, aki Jézus Krisztust nem látja annak, aki ő valójában. Ezért akik Jézus Krisztuséit a gyülekezetből, azokat hadd buzdítsam arra, és hadd buzdítsuk egymást is arra, hogy tagadjuk meg önmagunkat, és mint egy életformaként vegyük föl ezt az életformát, bátorítsuk erre egymást, hogy az evangéliumban részestársként emberek megnyerésére adjuk oda magunkat, hogy erre szánjuk oda magunkat, és ezt nem érezzük egymásban, ha ezt nem látjuk egymás életében, akkor intsük és figyelmeztessük egymást, hogy nem abba az irányba mész, amilyen irányba neked menned lehetne, akik pedig nem ismerik még Jézus Krisztust így, akik úgy gondolják most, hogy nekem ez azért nem kell, azoknak hadd hirdessük azt, testvéreim, hogy minden más cél és minden más céltudatosság az ember zsákutcába vezeti. Olyan utcába és olyan életmódra, olyan életvitelre és olyan életformára, ami lehet, hogy jól működik itt a látható világban, de egyszer lezáratik és vége lesz. És amiből semmi nem fog tovább jönni velünk, csak ott marad az Isten ítélete. Isten ma kínál nekünk üdvösséget, kínál nekünk célt, céltudatos életet, és arra bátorít bennünket, hogy merjük magunkat az ő céljainak alárendelni. Azt mondja az ige, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Legyen ez a győzelem mindannyiunk hite, hogy miközben mindeneknek mindenévé leszünk, végül mégis győztes emberekként fejezhessük be életünket itt a földön, és majd ott ülhessünk győztesként Isten országában. Amen. A 367. dicséretünket keressük most ki, testvéreim. A 367. dicséretünket, és ennek énekeljük az első két versét. Az első vers így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk.
Szemünk, jön már királyi győztesünk, mennyből leszás együtt leszünk, lelkünk vigyázni meg ne szönjön, felséges várástól beszéljön, az álmod Isten készen áll, Krisztus nép, jön a király. Azt mondta Jézus idelen, új próba és új küzdelem, a hívők sorsa szüntelen. Azért ne csökkedjünk, ne féljünk, az út rövid, végére érünk. Az álmod hűzvel készen áll.
gyertek testvérek, imádkozzunk. Úrunk, bűnbánattal kell megvalljuk a Te színed előtt azt, hogy benned is, a Te neved alatt is igazából sokszor csak önmagunkat akarjuk megvalósítani. És addig ragaszkodunk Te hozzád, amíg az életünk arról szól, hogy nekünk szükségünk van rád. Bocsáss meg nekünk ezt a lelkületet, de köszönjük Te neked, hogy ismersz bennünket, és tudod, hogy ilyenek vagyunk. Köszönjük, hogy most is alkalmazkodsz hozzánk, Te magad is, és tanítasz bennünket, és meg akarod velünk értetni azt, hogy az egyetlen értelmes cél és középpont a mi életünkben egyedül csak Te lehetsz, és Te vagy. Adjad, hogy ezt elhiggyük, és adjad, hogy egész életünket hadd tudjuk neked oda szentelni, megtagadva önmagunkat. Köszönjük, Urunk, azt, hogy aki Te neked adja oda magát, az egyúttal meg is találja önmagát. Köszönjük, hogy aki neked enged, az békességet, örömet és szeretetet talál Te nálad, gyógyulást az élet sokféle problémájára. Kérünk Téged, hogy könyörülj meg rajtunk, és győzz meg bennünket. Köszönjük, hogy a Te nagyszerű munkádban, tervedben részt adsz nekünk, és használni akarsz bennünket. Urunk, a ránk osztott feladatot, a ránk testált szolgálatot hadd végezzük szüntelen örömmel. Tégy bennünket olyan emberekké, akiknek a szívét át meg átjárja annak az öröme, hogy Te megkerestél, megtaláltál bennünket, és a Te csodálatos ügyedbe beavattál minket. Így tégy bennünket örvendező, hálaadó gyülekezetté és szolgáló közösséggé. Ebben segíts meg bennünket az elkövetkezendő napokban is, hadd szánjuk oda magunkat teljesen Te neked. Kérünk, légy és maradj közöttünk, hallgasd meg a mi könyörgéseinket, amelyekkel megkeresünk Téged. Adjad jelét annak, hogy Te figyelsz ránk, abban is, hogy hitünket jelek által erősíted. Köszönjük neked az igazi és egyetlen jelt, a Te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akinek nevében most is kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Imádkozzunk közösen és fennhangon úgy, ahogy Jézus tanított bennünket. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, a misszióról van szó. Ma közöttünk van két testvérünk a pasaréti gyülekezetből, akik azonban nem a pasaréti gyülekezetről szeretnének közöttünk szólni röviden, hanem arról a misszióról, aminek a részesei. Azt kérem, hogy hallgassuk meg testvéreinket szeretettel és türelemmel. Antal Mihály testvérünket és Gidai Zoltán testvérünket köszöntjük itt a gyülekezetünkben. Egy fontos dolgot szeretnének velünk megosztani. Hallgassuk meg az ő bizonyságtételüket és szolgálatra való buzdításukat.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket a Magyarországi Gedeon Társaság nevében, majd bemutatom ezeket a bibliákat, amiket mi osztunk. Isten mondja, az a beszéd, amely számból kimegy, nem tér hozzám vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amit akarok. Ezt üzeni Isten, és ez többé-kevésbé a mi jelszavunk is lett, úgy röviden, hogy Isten szava nem tér vissza üresen. mert Isten mindig az ő hatalmas szavával cselekszik, és mindent úgy cselekedett ebben a világban. De az a kérdés, hogyha ez az ige vissza akar térni, akkor először oda kell, hogy jusson az emberhez. Hogyan jut oda? Pál apostol azt mondja a római levélben, hogy csak is a prédikáló által. Mert aki az Úrnak nevét segítségül hívja, az megtartatik. De hogy hívja segítségül, ha nem ismeri, ha nem hisz benne, ha nem hallott róla? Oda kell, hogy jusson Isten igéje valahogy az emberhez, prédikáló által. Igen, akkor kevés prédikáló volt, meg is nevezi az apostol, Apollós, Kéfás és Pál. Ma viszont sok prédikáló van, csak az a baj, hogy nagyon sok ember nem jár templomba, nagyon sok ember nem hallgatja a prédikálót. Ezért vagyunk mi, hogy a kezükbe adjuk Isten igéjét olyan módon, hogy Bibliát osztunk. Vannak, akik nem érnek rá, vagy nem akarnak hallani Istenről, Isten beszédéről, és erről azt mondja Ézsaiás próféta, hogy a füleikkel nem hallanak, szemeikkel nem látnak. Hát ez sajnos így van ma. Én is megtapasztaltam. Utaztam a metróval valahová. Mikor felszálltam, egy megtermett fiatalember megállt középen, két kézzel kapaszkodott, a fülei bedugva, a szemét lehunyta, és hallgatta a kedvenc zenéjét. A másik megállónál felszállt egy várandós kismama, le akart ülni, de nem tudott tőle tovább menni. Ott állt, süketen és vakon a fiatalember így középen, senki nem tudott mozdulni tőle. Egy se lát, se hall dömötör. Szó szerint úgy kellett odébb lökni, hogy a kismama leülhessen. Ez történik ma. Ennyire naprakész Ézsaiás megállapítása, hogy fülükkel nem hallanak, szemükkel nem látnak. És nem akarják hallani Isten beszédét. Valamikor, még a kommunista rendszer idején, én Bibliát adtam egy ateista munkásőrnek. Nem hitt Istenben. Sokat beszélgettünk előzőleg a megváltásról és Isten kegyelméről, de ő csak mosolygott rajtam. Azért elfogadta a Bibliát és eltette, aztán tovább énekelte, hogy munkásőrnek egy baja, hogy nincsen három élete. Aztán teltek múltak az évek, engem másfelé sodort az élet. El is felejtette a munkásőrt, de 30 év múlva összetalálkoztunk a Dömösi Biblia Centrumban. Azt mondta, hogy ismer engem, én nem ismertem rá. Azt mondja, egyszer Bibliát adott nekem a csepeli gyárban. Na mondom, akkor egész biztos így van, mondja el, hogy mi történt. És elmondta, hogy az élete veszélybe került, amikor a rendszerváltás volt, ő úgy érezte, mintha a talaj kiment volna a lába alól, mintha zuhanni kezdene, és kétségbe esett. Öngyilkosságot akart elkövetni. Hazament egyszer, hogy végignézze még a fényképeit, felelevenítse a szép emlékeit, és ahogy a fiókban kotorászott, megtalálta ezt a kis Bibliát. Ez a legkisebb, amit zsebre tehetünk. És azt mondja, ez a könyv megmentette az életemet. Mondom, hogyan? Elkezdtem olvasni. És azt olvasta benne, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse azokat, akik elvesztek. Lukács 19-ben. Aki elveszett. akkor döbbent rá, hogy elveszett. Azt mondta, én vagyok az elveszett. És akkor fordult Istenhez. Ennyire fontos a Bibliának egy mondata, amit Isten szavának nevezünk, itt van a kezünkben, és egy mondat életmentő lehet. Ennek a munkásőrnek, ennek az ateistának megmentette az életét. Nos, hát kik is vagyunk mi, gedeoniták? Mi nem vagyunk egy külön egyház. Mi nem vagyunk hittérítők sem. És nem vagyunk egy bibliatársulat sem, hanem a Szentírás terjesztői vagyunk, és méghozzá Isten megbízásából, úgy, ahogy kezdődött, két üzletember Amerikában egymásra talált egy silány szállodában, és megállapították, hogy mind a ketten élőhitű keresztények, de nem volt Biblia a szállodában, és minden este imádságra jöttek össze, és a végén elhatározták, hogy egy társaságot fognak alapítani, és Bibliát visznek minden szállodába. A társaság nevéül éppen Gedeon nevét választották, mert Gedeon annak idején a régi világban nagyon sok jót tett népével és az országgal, az országért, Isten megbízásából. Isten bízta meg, Isten vezette, Isten bátorította, ezért választották Gedeon nevét. A neve is azt jelenti, hogy nagy harcos. És elkezdték ők ketten, ezért szoktam mondani, hogy mustármagból felnőtt ez a társaság, ma már nemzetközi nagy társaság, és elkezdték ketten, akik Bibliát vittek a szállodákba, aztán később adományokból úgy alakult, hogy tudták vinni iskolákba is, kaszárnyákba is, mi is ezt tesszük. Elmegyünk iskolákba, kórházakba, visszük a szállodákba, öreg otthonokba, és ha lehet, ha beengednek, börtönökbe is visszük a Bibliát. Ez a szolgálatunk, ebben tevékenykedünk, és ehhez kérjük a testvérek támogatását. Háromféle módon lehet támogatni ezt a szolgálatot. Egyrészt imádság által. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak azokért, akik megkapják a Bibliát, hogy Isten nyissa meg a szemüket, a fülüket, a szívüket, hogy megérthessék Isten beszédét. A másik lehetőség, ha valakinek Isten indítja a szívét, jöjjön és segítsen az osztásban, amikor megyünk kórházban, kórházról kórházra, vagy iskoláról iskolára, szükségünk van segítségekre. A harmadik pedig, ha valakit Isten lelke indít a Biblia nyomtatásra, ha adományt tud adni, akkor tegye meg, majd a kijáratnál tetszenek kapni ilyen tájékoztató kis lapokat, és azon rajta van a csekkszámlaszám, de hagytam a nagy tiszteletű úrnál néhány csekket is, ha valakinek utólag valamikor eszébe jut, és tudja támogatni ezt a szolgálatot, nagyon szépen köszönjük. És rajta van a levélcím is, ha valaki jelentkezni akar erre a szolgálatra. És nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatta, köszönöm a nagy tiszteletű úrnak, hogy megengedte nekünk ezt a lehetőséget. Isten áldja meg a gyülekezetet és minden munkájukat. Isten velünk, viszontlátásra. De még annyit, hogy a Gedeon társaság átélte a világháborúkat, átélte a világválságokat, és 110 éve most már, hogy létezik, 112 éve, hogy létezik, és 194 ország van benne. Magyarország 147. országként csatlakozott. Ilyen kis Bibliát osztunk az iskolákban és a kórházakban, az alkalmazottaknak, ilyet a betegeknek, és ezt a nagy Bibliát, ezt a szállodákban, azért ilyen vastag, mert három nyelvű. Szállodákba visszük ezeket. Köszönjük szépen, és imádságos támogatást kérünk. Isten áldja meg a gyülekezetet.
Köszönjük szépen mi is a lehetőséget, hogy láthatjuk, mi milyen lehetőségeink vannak, vagy lehetnek a misszióra, vagy a misszióban való részvételre. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szolgálat az, amire a testvéreink odaadták magukat, mert Isten ígéje élő és ható üzenet. És az a könyvecske, ami talán csak egy könyvnek néz ki, és ami talán sokak szemében nem túl nagy becsű, az egy adott élethelyzetben, egy pillanatban Isten szent lelke által élővé és hatóvá válik, megment egy embert egy rossz döntéstől, megment egy embert a kárhozattól, ezért mindig is szívünkben kell, hogy hordozzuk ezt a szolgálatot is, és lássuk magunk előtt is a lehetőséget, amennyiben ebben részt vehetünk, azon a szinten, ahol be tudunk kapcsolódni ebbe a szolgálatba, ott jó szívvel tegyük is meg, erre bátorítom a testvéreket. Hadd mondjam azt, hogy testvéreink, Mihály testvérünk és Zoltán testvérünk itt kint majd a fali újság mellett megállnak az Isten tisztelet után, és aki szeretne tőlük bármit kérdezni, ott elérjük őket az Isten tisztelet után, szabad ott keresnünk. Hirdetéseket azzal szeretném bezárni, hogy köszönetet mondok mindazoknak, akik odaszánták az idejüket, erejüket arra, hogy egy kicsit itt a templom körüli kertrendezést folytassuk. Még nem értünk teljesen a végére, de egy nagy lépés sikerült a tegnapi napon is tenni. Elsősorban itt a hátsó részen, ami nem annyira van szem előtt, és remélem, hogy a gyermekeink még békén hagyták. Aztán, ha megnő a fű, akkor szabad lesz előttük a pálya a szülőktől. Azt kérem, hogy emlékeztessük őket még néhány héten keresztül arra, hogy az a rész most lezárt rész előttük is. Köszönöm nem csak azoknak a munkáját, akik itt voltak és részt vettek, hanem akik a távolból segítettek süteménnyel, pogácsával, hogy az itt dolgozók jól kondícióval tudják folytatni ebéd után is a munkát. Köszönjük szépen, Isten áldása legyen mindannyiunkon. Kedves testvéreim, ének szóval zárjuk Isten tiszteletünket, mert ahogy énekelni is fogjuk a 367. dicséretünk 3. és 4. versét éneklünk, és a perc szalad. A 367. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. Éneklünk is a perc alatt.